171. dicséretet énekeljük ige hirdetés előtt, testvérek. A 171 megáll az Istennek igéje. És azt hiszem, most ilyenkor vonulnak ki a gyerekek, ugye? Most kérjük akkor a gyerekeket az Isten tiszteletre, külön fáradjanak ki a gyülekezeti terembe. Hallgassuk meg Isten igéjét, a Márk evangéliuma első rész, 9. verstől a 11. versig. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszállt rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből, és hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam. Benned gyönyörködöm. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, amikor készültem ide a ige hirdetésre, elővettem a bibliaolvasókkal azt, és majdnem azt mondtam magamnak, hogy ez felér egy keresztelési beszéddel, ami a mai ige. Annyira ide vágott, és aztán hallottam, hogy keresztelés is lesz. És... no, hát ez csodálatos ígérete Istennek, hogy egy ilyen igét adott nekünk mára. Ott, ahol a református egyházban, a templomokban, a bibliaolvasókkal, ahhoz szerint hirdetik az igét, mindig van egy ószövetség és egy új szövetségi rész, és az új szövetségi rész az, amit felolvastam már a lekcióban is. Csodálatos dolog volt ez... Júdeában annak idején, amikor az egész Jeruzsálem és Júdea népe zarándokolt ki a Jordán folyóhoz, nem kis dolgot megtéve, hisz majdnem 1000 métert kellett magasságban megtenniük, hogy oda jussanak ehhez a folyóhoz. Ki gyalogszerrel, ki így, ki úgy, minden esetre több napba került, mire hazaértek. De mégis mentek, és tegyük föl ma 2000 év távlatából azt a kérdést, hogy hát mi indította ezeket az embereket, hogy oda ilyen komoly zarándokutat megtegyenek, hogy oda menjenek ehhez a folyóhoz. Ismerjük az igét, hisz reménységem szerint bibliaolvasó gyülekezettel vagyok itt most együtt, és tudjuk azt, hogy hát keresztelő János, ugye őt mentek hallgatni, és mentek megkeresztelkedni, és azt is tudjuk, hogy keresztelő János a bűnbocsánatot hirdette, a bűnbánatot, majd a bűnbocsánatot, és ezért keresztelt, és ezzel a szimbolikus gesztussal, hogy az oda menőket lemerítette a Jordán vizéből, egyfajta a bűnbocsánatot jelezve, hogyha átélhette az illető a víznek a tisztító erejét, akkor ugyanúgy élhette át az Isten bűnbocsánatát, ahogyan szoktuk még kereszteléskor is mondani, hogy ahogy a víz lemossa a test szennyét, úgy mossa le Jézus Krisztus vére a bűneimet. Tehát mondhatnánk, hogy igen, biztos, hogy ezért mentek a bűnbánattartás ösztönzésére, de én úgy gondolom, hogy sokkal több volt ez ennél, sokkal erősebb és nagyobb vágy indította őket ahhoz, hogy oda menjenek, mert nem csupán arról volt szó, hogy érezték, hogy nem igen, megy ez egyedül ez a hívő út, isteni út, szükségünk van valami többre, de bizony valami éreztek, hogy többek, igazabbak szeretnének lenni. Szeretnének valami többet, ahogy a Bibliánk is mondja, hogy vágyjuk az új éget és az új földet, de hát hogy vágyjuk? Hát csak úgy tudjuk vágyni, hogyha egy kicsit jobbak, igazabbak lennénk, és hát nem vagyunk rá képesek, hát menjünk abba a Jordánba, keresztelkedjünk, hát ha jobb lesz az életem, hát ha értelmesebb lesz az életem, hát ha szebb lesz az életem. Bizonyára volt egy ilyen indítatásuk is, bizonyára volt egy ilyen erős, mély vágy az életükben, a szívükben, hogy szeretnék valami jobb lenni, és hát, ha ez sikerül majd a keresztség után, ha komolyan veszem azt, amit Keresztelő János mondott a Jordánnál, és ugyanakkor egy lépéssel, ha tovább megyünk, azt is kell mondjuk, hogy bizonyára ez bátorság is volt, mert mindenki érezte, hogy hát nem megy az úgy igazán, ahogy szeretném. Nem vagyok én annyira tökéletesen igaz, nem vagyok én annyira tökéletesen hívő, meg nem tudok úgy szeretni, és bizony sántít az életem. Tehát másod lépésben ez a vágy és bátorság, ez való ütközik, és sok esetben vajon nem így vagyunk-e mi is, hogy be kell valljuk, hogy néha sikerül jónak lenni, néha nem. Néha végre egy kicsit sikerül valami igaz dolgot tennem, máskor viszont gyalázatos, amit csinálok. Hát ilyenek vagyunk. De még ez sem elég. Van egy harmadik lépés, amit én úgy gondolok, hogy valami olyasmit is éltek át ezek az emberek, hogy valami felemeltetést szerettek volna, hogy az életük egy kicsit emelkedjen ki abból, ami eddig volt. Tehát nem elég a vágy, ami indít, nem elég a realitás, amit átélek, kell valami több, kell egy felemeltetés, kell valami, amit ajándékba kapok, ami nem tőlem ered. És ez a három együtt nagyon-nagyon fontos. Ezt bevezetőnek szerettem volna így elmondani, hogy nem elég az, hogy picit szeretnék változni, hát vele bocsátkozom a Jordán folyóba, aztán majd csak lesz valami, de a felemeltetést szeretném megélni, hogy mit jelent az, hogy felemel valaki, és ezt csak akkor fogom megélni, hogyha azt is megtapasztalom, hogy mit jelent az, ha én felemelek valakit. Tehát ezt csak így bevezetőnek szántam. Nézzük, miért volt a megkeresztelésre szükség. Hallottuk a történetben, jön Jézus, beáll a sorba, és megkereszteli Keresztelő János, persze sok mindent mond előtte, hogy nem vagyok méltó, stb. Erről lesz szó. De miért? Miért volt ez fontos? Hát nem azért, hogy most érdekes kis történetek hangozzanak el, amikor erről beszélünk, hogy valami színezze föl az evangéliumi történet hömpölygését, vagy ünnepélyes, hatalmas híradását. Egy lényegi történésről van szó, ami mind annak az alaphangját megadja, amiről az evangélium beszél, azt mondja az ige, hogy ez a történet azért iratott meg, mint minden más az evangéliumban, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő neve által. János 20:31. Életetek legyen az ő neve által. A lényegéről van szó. Arról, hogy amikor Jézus beáll az emberek mögé, vagy közé, és ez az ő megkeresztelkedésnek az igazi lényege, akkor ő kinyitott nekünk egy ajtót a magasabb életre. Mert ez nagyon-nagyon fontos. Mi emberek, gyarló emberek, mégis arra teremtettünk, hogy valami többet éljünk meg, mint csupán mondjuk a más élőlények. És nem akarom itt részlet ez az állatok, vagy a virágok. Az embernek a gerince felegyenesedik. Mert úgy vagyunk megteremtve, hogy az ég felé mutassunk, bele van írva a lényünkbe, nekünk az életünknek az ég felé kell irányulnia. Aki odafent van, az pedig lejött ide, szintén föntről le, függőlegesen a földre, mert fontosak vagyunk neki. És ezt a függőleges mozgást látjuk Jézus megkeresztelkedésében, hogy még a galamb is ugye rászáll föntről, rászáll, az Isten lelke föntről rászáll. Szimbólumról van itt szó, amikor a galambról beszélünk, össze keverjük itt dolgokat, de a Bibliában több dolog is beszél a felfelé való mozgásról. Például Jákob a bételi Isten élménye éjszakáján, amikor azzal volt nagyon elfoglalva, hogy hogyan kéne meggazdagodni vízszintesen. Akkor egyszer csak álmában lát egy létrát függőlegesen. A menny megnyílik, és jönnek az angyalok, és föl s alá járkálnak, és már innentől őt nem is nagyon érdeklik a vízszintes ügyek, a meggazdagodás, mert sokkal nagyobb dolognak fogta föl az áldást, amit kapott, mert azt az áldást, amikor akkor megkapta, attól lett Izrael több, mint csupán a vízszintes ügyek. Gondoljunk csak a másik történetre, amikor Mózesnek készíteni kellett részből egy kígyót, amikor a mérgezett életű embereknek arra a keresztre szegezett kígyóra kellett fölnézni, és úgy találták meg, úgy maradtak életben, és aki nem nézett rá, az meghalt. És a Golgotán, aki felemeltetett, a mi Urunk Jézus, ő is ott állt függőlegesen az ég felé, hogy fölfelé nézzen az ember, hogy nem kell nekünk, ahogy az egyik költőnk mondja, nem kell nekünk örökké bele nehezülnünk a sárba, van nekünk fölfelé, mert eljött hozzánk, mert eljött mi hozzánk, ő Jézus. Nos, erről a megkeresztelkedésről így legyen szó ma, és még három szót szeretnék a szívünkre szegezni ma, három dolgot, ami ebből következik, ebbe a mai tanításból. Az első a bátorság. A bátorság, mert ezt a függőleges mozgást elhozta nekünk, amikor eljött, ezzel ő olyan bátor volt, hogy az emberek kezébe adta magát. Így írja az ige. Máté 17:22. Az emberek kezébe adta magát. Tudta, hogy mi vár rá. Amikor az ember az emberek kezébe adatik, tudja, mi vár rá. Nem sok jó. Tudta, hogy kinevetik. Tudta, hogy arcul fogják köptösni, arcába ütnek. Minden tudott, hogy az életére törnek. Mert az embervilág ilyen, sajnos. Nehezen tudja elviselni azt, ami érték. Mit csinálunk az értékes dolgokkal? Az értékes iratokat üveg alatt őrizzük. A komoly műtárgyakról ma is több méteres védőtávolságot kell kijelölni. Elektromos zárat alkalmazni. Mert amit az ember megkaparint, azt tönkre teszi. Ami a kezébe kerül, az tönkre megy. És itt nem csak dühöngő őrültekről van szó, mert sajnos, gondoljunk csak arra, ami kis makulátlan születésünk óta, mennyi minden lett belőlünk, hogy megváltoztunk. Az örök szeretet Krisztusban eljön, hogy a függőleges vonalon mutasson nekünk valami többet, beáll közénk, ott a galileai keresztelő helyen a Jordán folyónál, és magát az emberek kezébe adja. Itt vagyok. Minden kockázat vállalok. Ez történt. Már a teremtést is kockázatvállalás volt, de a megváltás az volt igazán a nagy, a kockázatok kockázata. Mintha nekünk azt mondaná valaki, hogy menjél csak el ezzel a csoporttal kirándulásra. Itt van egy társaság, de előre megmondom, ezek nagyon szeretnek csúfolódni, nagyon szeretnek trágál módon beszélni, lesznek olyanok, akik a kegyetlenségben örömüket lelik, még gyilkolni is szeretnek. Na hát, ki menne el egy ilyen társasággal, ugye? Hát ilyen társaságban jött el a megváltó, mert azt szerette volna, és ezért vállalta szeretetből, hogy ami így van, az ne így legyen tovább. Ő maga mondta, aki orosz vala többé, ne orozzon. Aki csúfolódik, az többé ne csúfolódjon. Aki ítélgető, az többé ne legyen ítélgető. Aki tisztátalan, tisztuljon meg. A gyilkos ne öljön többé. Ez az a szeretet, amit ő hozott, ez tudja megváltoztatni az embert. Csak ez. Ez a nagy bátorság. Nos, erről szól az első szó, bátorság. Bátor volt, mert az emberek közé jött, és hogyha megértjük ezt a szeretetet, legyünk mi is bátrak, mert csak ezzel a szeretettel tudjuk bátran az életünket megváltoztatni. A másik dolog az alázat. Az Úr Jézus alázatos volt. Azt írja a Filippi levél, ő magát megalázta, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nos, ebben is előttünk járt. Bizony, nem tudom, hogy észrevettük már azt, hogy az emberi gőgből mennyi baj származik. Mindig nagyobbak akarok lenni a másiknál, szakaratlanul meg akarjuk mutatni, hogy én vagyok a különb, le akarom győzni a másikat, versengünk. Jézusnak meg minden lépése, amit csak felénk tett, az alázat jele volt. Neki igazából az ő mennyei fénye, örök igazsága elég lehetne, mégis jön felénk, nem hagy magunkra, az ajtónk előtt áll, kopogtat, megkeres, utánunk jön. Micsoda alázat kellett ehhez. Keresztelő János felismerte ezt az alázatos Jézust. Azért mondta, nekem volna szükségem arra, hogy te megkeresztelj. És te jössz hozzá. És Jézus alázatta jött, és jön ma is az emberek közé. Az Ószövetség világában az Isten iránti alázatot érti a próféta Mikiás, de Filippi levélben már, amikor Úr Jézusról van szó, ott már újat hoz Jézus, mert azt mondja, semmit se cselekedjetek versengésből, vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan különbnek tartsátok egymást magatoknál. Tehát mindaz, ami eddig csak az Isten fölé volt, most már az emberek fölé is érvényes. Ennek jegyében vonult be ő később az Úr Jézus a Szamárháton. Tudjuk, ez is egy alázat jele volt, ahogyan ő bevonult, és azt mondja, örülj nagyon Sionnak lánya, örvendez Jeruzsálem lánya, íme jön neked a te királyod, igaz, szabadító, alázatos és Szamárháton ülő, és ez Zakariás jövendői. Zakariás 9:9. Hát, kedves testvérek, azt kell mondjam, hogy ha az Úr Jézus követői vagyunk, és keresztiek vagyunk, akkor azt kell mondjuk, a keresztény ember alázat nélkül nem keresztény. Mert nem követi mesterét. Nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, menj be, menjek országába, csak az, aki cselekszi azért mennyei atyám akaratát. Máté 7:21. Tehát Jézus alázata az irántunk való szeretetéből való, ugyanúgy, mint a bátorsága. És a harmadik dolog a buzgóság. Ugye keresztelő János, hát nem neked, azt mondja, nem neked kell ide beállni, nekem kéne, hogy te engem megkeresztelj, és el akarja őt téríteni ettől az alázatos úttól, de nem hagyja magát, megy előre a maga útján, nem engedi lebeszélni magát az Úr Jézus, később is el akarták őt téríteni, királyá akarták tenni, tudjuk, elvonult, az egész világot neki akarták adni ott a kísértés történetben, mind-mind kiállta a próbát a miértünk, a mi javunkra, az a buzgó szeretet viszi a megváltás irányába, úgy, ahogy énekeljük az énekünkben, mi csuda, buzgó szerelem meghalni barátiért, de a kegyes fejedelem meghalt ellenségeiért. Egyik úrvacsori énekben. Nevezhetjük ezt árhatatosságnak, de mondhatjuk tartásnak, vagy egy tántoríthatatlan elszállásnak. A hűség az atya iránt, a hűség önmaga iránt találkozik, és hű marad, és végig kitart. Aki az atyához, az ő személyéhez hű, csak azt tud végigmenni az uton. Mert mi bizony sokszor olyanok vagyunk, hogy ígérünk dolgokat, aztán nem tesszük. Mindent megígérünk, és elfelejtjük. Ő kitart végig, nem hagyta magát lebeszélni az útjáról. Végig kitart, aki mind végig kitart, mondja az ige. Kedves testvérek, befejezem még egyszer azzal a gondolattal, próbálom összefoglalni. Ő, aki bátor, alázatos, buzgó, hűséges, szeret, itt van ma is köztünk. Ez a legcsodálatosabb dolog. Nekünk ilyen urunk van. Ilyen urunk, aki bátor, mert szeretetéből mindent kockára tett. Alázatos, mert szeretete erre indította. És buzgó szeretetű, mert az biztosan nem hagyja abba, amit elkezdett. És mi már tudjuk, hisz már húsvét után vagyunk, hogy ő befejezte a művét. Az atya ő rajta is, mert aztán később jött a lélek, aki által mindig jelen van, és most is köztünk. Ő üljön a mi szívünk trónján, akkor nem kell félnünk, nem kell félni a testi elmúlástól sem, mert ő betöltött minden igazságot, ez illet hozzá, még a helyettünk is megtette. Hát szegődjünk a nyomába. Megy előttünk erre a követésre, erre a tanítványságra hívott el bennünket, dicsérjük az Urat, válaszoljunk az ige szavaira, élek szóval, jövel mi hozzánk is, részeltes ajándékidban, lakozzál mi bennünk, mint élő templomidban, adj hitet, adj jó reménységet, adj szentit közt egyességet, békességet és üdvességet. Amen.